Kedves gyülekezet, azt kérem, hogy János evangéliumánál nyissátok meg a Bibliátokat, és amíg ezt megteszitek, szeretnék veletek megosztani két nagyon pozitív élményemet a közelmúltból, amelyek szerepet játszottak a témaválasztásban is, azért mondom el most. Biztosan tudjátok, hogy elég sokat kell, hogy utazzak a korábbinál, többet töltök autóban, ez sok szempontból rossz, de próbálom valahogy hasznosítani. Régebben ige hirdetéseket tettem be, olyan magnóban a kocsimba direkt vettem egy-két éve, hogy ilyen kis pendrive-ot bele lehet dugni, és akkor bármikor ráteszem, hallgatom. Aztán feltűnt az, hogy Háló Sándor testvérünk honlapján, nem tudom, talán ismeritek többen Háló testvért, én még régről, ige morzsa az a honlapjának a neve, ott nagyon sok jó anyag van, többek között hangos biblia is. És én töltögettem lefelé szorgalmasan. Elmondom ezt is nektek, ezt inkább az ő érdekében nem kért rá, hogy hát letöltöttem Bírák könyvét, azt hallgattam egy darabig, csak úgy, hogy fejezetenként. Hát azért 66 könyvnek elég sok fejezet van a Bibliában. Valahol ez a téma előkerült, azt hiszem, a Presbiter fórumon, és kérdeztem Háló testvért, hogy hát nem találtam azt, ahol egyben le lehet tölteni. És hát mondta Háló testvér, hogy hát igen, mert az igazság rengeteg munkája van vele. És úgy volt, hogy azt fizetőssé tette. És egy ószövetség 10.000 forint, azt mondtam, hogy nekem annyit megér, meg támogatom, egy nyugdíjas lelkész. Úgyhogy megvettem, úgyhogy most boldogan tele van a pendrive-om az ószövetséggel. És az új szövetséget is hozzá, a korintusi levélig már ő kész van. Ő olvassa fel különben, szerintem nagyon jó orgánum van hozzá. Nagyon jó. Ő dolgozott is a szövegen, tehát nem tartalmilag, hanem görbülékenyebbé tette. Úgyhogy ezt hallgatom a kocsiba már vagy két hete, már végigmentem Sámuel 1-2-n, Királyok 1-2-n, most Krónikánál járok. Képzeljétek, amikor olvassa azt a rengeteg nevet. Hát tudod, mikor tudja azt az ember elolvasni? De közben feltűntek dolgok, amik különben nem tűnnek fel, mert ott vannak elszórva. Tehát nagyon hasznos. És bennem volt a héten többféle gondolat is, hogy hát erről kellene majd igét hirdessek, meg ez a mondat milyen jó lenne. Most egy hátránya van, hogyha olvasol, akkor vizuálisan megjegyzed, vagy teszel egy jelzést. A kocsiba mennek át a fejezetek, az egész más, de ezt is elmondom nektek pont bátorításul, biztos, hogy másnak más élethelyzetben van rá módja, hogy hallgassa háziasszonyok, vagy nem tudom. Azt figyeltem meg, kedves gyülekezet, hogy néha abból merítünk sokat, ha egy rövid szakaszt olvasunk figyelmesen, de vannak olyan dolgok, amik nekem eddig nem tűntek fel, mert egyben sohasem olvastam annyit, amennyit hallgatni tudok. Tehát egyszerűen sok fejezetem megy át, és soha se tűnt fel bizonyos pontok, hogy visszatérnek. Szóval a szempontok, amik csak akkor jönnek elő, ha egyben nagyobb szakasz van. Tehát ez is egy előnye ennek, ez egy lehetőség. Ha akarjátok, kattingattok, és könyvenként letöltitek, ha akarjátok, ti is megveszitek. Tehát csak mondtam, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, tudjatok róla. Remélem majd a Jóisten eszembe jutott, hogy miről akartam prédikálni ebből, mert az nem sikerült tegnap. De van egy másik tapasztalatom is, ezt meg is tudom mutatni. Ajándékba kaptam ezt a DVD-t, csak sejtem, hogy hol, már nem emlékszem rá, de megnéztem, tegnap a neten lehet kapni, 3000 forintért láttam, ha jól emlékszem. Lehet, hogy a Big kiadó, vagy az Advent kiadó is forgalmaz, ezt nem néztem. Az a cím, hogy János evangéliuma. Nem tudom, nektek mi a tapasztalatotok az ilyen bibliai feldolgozásokkal, nekem... Pontosan, én is így vagyok vele, fél éve tologatom az asztalon ezt a dobozt. Egy hete péntek este úgy voltam, hogy most már azért csak belenézek, hát már ha kapta az ember mégis. Hát nem mondom nektek, hogy én még így nem jártam. Tehát egy órán át néztem, nem bírtam ugye végignézni, mert hát hosszabb annál, tehát én csak az első óráról tudok nyilatkozni. Annyira pozitív meglepetésben volt részem, hogy nem tudom nektek elmondani. Én még soha ilyen jót bibliai témában nem láttam. Ide van írva, most vettem észre már itt a szószéken, hogy azt írja, hogy a film szóról szóra követi a Biblia szövegét, tudnék János evangéliumát, és ez így van, tehát nincs szövegkönyve. A film szövegkönyve, bármint a párbeszédek, a dialógusok, de az összekötő szöveg is, már azt is rámondják, az János evangélium úgy, ahogy van, nem a Károli fordítás, meg angolból se a King James, itt ott egy kicsit zavart. Azt el kell, hogy mondjam, hogy angol nyelvű, magyar felirattal, tehát feliratos. Még egy apró hátrány, hogy a feliratot sajnos úgy csinálták meg, hogy ők benne hagyták az összekötő szöveget, hogy és válaszolta Jézus. Ugye eredetiben folyik a párbeszéd, és egy picit ez olyan fölösleges, de elmondom, miért tartom nagyon jónak. Az egyik az az, hogy a szövege teljesen a Biblia szövege. Az azért nagy dolog. A másik, hogy én az első órában semmit nem vettem észre a szokott dolgok, hogy rendezőnek mi volt a látása, meg hozzátettek emberileg, és ami nekem a legcsodálatosabb benne, az az, hogy ez a kép itt egy lehajtott fejű férfi arc, ha látjátok, ez az a szereplő, aki Krisztust ábrázolja. egy szimpatikus megjelenésű, és ami a legfontosabb, én egy szóval tudnám, egy barátságos Krisztus van benne. Tehát nem egy teológus, meg nem egy nem tudom micsoda, tehát nem egy ilyen merev, vagy fura, vagy túljátszott valami, egy közvetlen, barátságos, kisugárzású személyként jelenik meg Jézus Krisztus. Nekem nagyon pozitív volt ezt így látni, és az apostolok hozzá, és azt is tapasztaltam, amit valamelyiket önnek tápolnak már mondtam, hogy hát volt olyan, hogy néztem, mondom, hogy nagyon tetszik, nagyon jó, de erre én nem így emlékszek. És megnéztem a Bibliában, és kiderült, hogy nekik van igazuk. Például, amikor János Evangélium a 6. fejezetében van az a párbeszéd, hogy megszaporít, a nép királya akarja tenni, és ő lefékezi ezt a folyamatot, és ott elég kemény beszédekkel osztatja fel a tömeget, és a film menet közben vált egy tóparti pusztai helyszínről egy zsinagógai beltéri helyszínre. És erre mondtam azt, hogy de hát most miért változtatták meg? Hát az ott volt, kint volt a tóparton. Igen, ám, de a filmben a narrátor bemondja, hogy ezeket mondta a zsinagógában. És megkerestem a Bibliába, és kiderült, hogy a beszélgetés eleje ott kint van, de a vége már a zsinagógában. És erre is figyeltek. Tehát ezt most azért mondom nektek, hogy nekem egy nagyon pozitív megtapasztalás és élmény volt, hogy ilyet is lehet ezek szerint csinálni. Hát ti tudjátok, szerintem ennyit megéri rászállni, érdemes lenne megnézni. Én alig várom, hogy folytassam, csak még nem volt alkalmam rá, hogy ilyet is lehet ebben a műfajban készíteni. Nagyon tetszett. És ez készített akkor a mai témaválasztásomra, ugye látjátok János evangéliumban. Szeretném János evangéliumának az első fejezetéből, szeretnék egy hosszabb, viszonylag hosszabb szakaszt fokozatosan vagy szakaszosan áttekinteni veletek. Úgyhogy kihagyok belőle, így még érthetőbb lesz szerintem a gondolatmenet. Tehát, hogy nem állok meg az ilyen, hogy János mit mondott, vagy mit nem mondott részeknél, mármint keresztelő János, hanem magát, ahogyan elindul, majd látjátok. Olvasom tehát János evangélium első fejezetéből először az első 3 verset. Kezdetben volt az íge, és az íge volt az Istennél, és Isten volt az íge. Ez kezdetben az Istennél volt. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel a szakasszal itt a Jánosan, aminek mindig van egy saját légköre a számomra, nem? Tehát ez nem hasonlít semmire. Mert az, hogy lőn az Úr szava, ezek önmagukban is jelentős kezdések, de az, hogy valami ezzel az ünnepélyességgel kezdődik, ez teljesen egyedülálló. Ugye úgy kezdődik, mint a Biblia, hogy kezdetben. Kétszer is mondja, mert ugye a második vers megismétli, hogy ez kezdetben Istennél volt, de ez a kezdetben, ez nem ugyanaz a kezdetben. Ez a harmadik versből derül ki, mert azt mondja, hogy minden, ugye ez volt, ő volt a kezdet, és minden ő általa lett, és ugye ugyanezt egy ellentétes definícióval megerősíti, hogy nála nélkül pedig semmi sem lett, amire. Tehát minden ő általa lett, és olyan nem lehet, ami rajta kívül jött létre. Ez a kezdetben azért más, mint a mózesi kezdetben, mert a mózesi kezdetben az a mi földünk, a mi emberiségünk történetének a kezdetéről szól, de tudjuk, hogy a mennyei lázadás után történt mindez, ott előtte sok minden volt, sok mindenki volt, nem tudjuk már egyébként mennyi minden, de hogy előtte volt a világegyetemben létezés és esemény, azt tudjuk. A János első fejezet első verse a mózesi kezdet elé megy vissza kezdetben. Tehát ez egy másik kezdetben, ezt látnunk kell. Azon gondolkoztam, hogy kit ne érdekelne a kezdet, az emberek is szokták kutatni, hogy most akkor hogy volt, hogy nem volt, nem csak hívő emberek, persze mindig az egy érdekes kérdés. Ez a szakasz azt mondja, hogy Isten volt a kezdet, ő mindenek forrása, onnan ered minden, és nekem olyan különös tényleg ezen mondja, és nála nélkül semmi sem lett, ami lett. Ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, és nincs kivétel. Senki sem mondhatja azt, hogy de ő nem. De mindenki. Nincs választás. Ez igaz a mennyei lényekre, mindenkire. Azt gondolom, hogy ez méltán érdemel figyelmet, és ez összecseng az első angyal üzenetével. Féljétek az Istent és nékedjetek dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája, ez az egyik indok, de a másik az, hogy mert ő teremtőként fog ítélni. Aki elkezdte, a végén számadásra hívja. Ugye az egész világegyetemet már nem kell neki, de a mi bolygónkat igen, a mi bolygónk minden lakóját. Így folytatja a 4. és 5. vers. Ő benne volt az élet, és az élet volt az emberek világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Ugye, hogy ő benne, itt már kezdjük érezni, hogy személyként kezd hivatkozni rá. Ugye, mert az elején kicsit furcsa az a kezdés, nekünk szokatlan az a szóhasználat. Itt azt mondja, hogy ő egy személyről beszél. Tehát az ige, az egy személy. Isteni személy. Ugye azt mondta, Istennél volt, sőt, maga Isten volt. És itt rögtön megjelenik még valami, ugye eddig olyan kozmikus volt, ha mondhatom az első három vers, itt már arról beszél, hogy van élet, vannak emberek, kezd személyessé válni nekünk, és van világosság, ugye megemlítve. Az az érdekes, hogy Mózes könyvével ellentétben nem annyira a fizikai dolgok megteremtésére teszi a hangsúlyt, hanem itt az ember áll a középpontban, és ez a bizonyos világosság, hogy hogyan él az ember, hogy hogyan igazodik el az életben. Ugye olyan félelmetes, amit itt ír, hogy a világosság fény lett a sötétségbe, tehát jelen volt, és azt mondja, hogy a sötétség nem fogadta be azt. Azon gondolkoztam egyébként, csak most közben olvastam nektek az igét, hogy a dolgoknak mi szokott lenni a törvényszerűsége? Bemész egy sötét szobába, ha gyertyát gyújtasz, ha lámpát felkapcsolsz, ha bármilyen módon világosságot hozol be, ott a sötétség engedni szokott, nem? Hát olyan nincs, hogy fejdültod, és mégis sötétség marad. Hát ez egy masszába lehet, vagy nem tudom mibe. Tehát ez teljesen természetellenes, amit mond, hogy megjelenik a világosság, nem is akármilyen, ez nem villanykapcsolós, ez komolyabb világosság. És azt, hogy itt megtörtént az, aminek nem lett volna szabad, a sötétség nem fogadta be azt. Pedig, és akkor most ugorjunk a 9. versen, mert így folyamatos a gondolatmenet, nekem úgy tűnik, pedig az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. Tehát annak dacára nem fogadta be a sötétség, hogy itt volt a világosság. Az igazi. Ugye mire utal ezzel, ami megvilágosít minden embert, hogy Isten gondoskodott nekünk olyan világosságról, ami alkalmas arra, hogy annak a fényénél járjunk. Nagy dolog, hogy nem szükségszerű, hogy sötétségben botorkáljon az emberiség. Nem tudván honnan, és hogy hová megy. Ugye miféle világosságról van itt szó? Hát az első gondolatunk mindig az, hogy erkölcsi világosság, nem? Tehát, hogy tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És erre tényleg szükségünk is van. Nekünk van egy másfajta világosságunk is, ez a proféciák világossága. Tehát, hogy tudjuk, hogy mihez képest, hogy hol járunk, mennyi telt el, mi van még előttünk. Erre is mondhatjuk, hogy világosság. De amit én személy szerint szintén beleértek, aztán nyugodtan mondjátok, meg is állhatunk, hogyha van még észrevételetek, hogy mit értünk még világosságon, hogy az élet helyes élésének a tudománya. Nem? Tehát az a fajta világosság, az élethez való bölcsesség. Most a szó igazi értelmében, nem a hétköznapi. Hogy hogyan kell ezt az életet jól élni, helyesen élni, rendeltetésszerűen élni. Hát nem ez az a világosság, ami az emberi boldogtalanság forrása az életben? Én szerintem ez. Hát bocsánat a sportosokat, én most előtt teszem, hogy rendre öngólokat rúgni, nem a döntéseinkkel. Tehát ahelyett, hogy előre vinnénk az életünket, egy csomó keserűséget okozunk magunknak, szűkölködünk enélkül a világosság nélkül, és az Istennek gondja volt rá, hogy az igazi világosság eljön a világba, itt volt, és így folytatja a 10. vers, a világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Én nem tudom, de sokszor mondjuk a Bibliával, hogy olyan egyszerűen fogalmazza meg, és olyan drámai, nem? Tehát most gondoljátok, hogy miről beszélünk. Az egész emberi történetnek a kulcsa, a világosság. Azt mondja, hogy Isten megoldotta azt, hogy megjelenjen a világosság a körünkben. És azt mondja, hogy abban a világban volt, amelyik általa lett. Megérkezett az alkotó, megérkezett a tulajdonos, a szőrős gazda fia. Emlékeztek a példázatban, ez így jelent meg. És azt mondja, hogy de, mi történt? A világ nem ismerte meg őt. Volt egy nemzedék, és volt egy csoportja az embereknek, akik pont itt értek így a térkép, az nagyjából azt mutatja, akkor, akik fizikailag találkozhattak a teremtőjükkel. Mert Jézus volt a teremtő, a kivitelező a teremtésben. És ezt a hatalmas alkalmat elmulasztotta a világ. Nem ismerték meg. Tudjuk, hogy sokan nem ismerték meg. Ugye voltak, akik megismerték és elfogadták, majd mindjárt visszatérünk rá, voltak, akik megismerték és elutasították, mert tudatosan utasították, de a nagy többség Ezt nem ismerte meg. A világ nem ismerte meg őt. Azért ennek a hátterén milyen súlya van annak, amit a római századosok mondanak, hogy bizony ez az ember Isten fia volt. Akkor ő megismerte, akkor a másik csoport, a jó csoportba tartozik ráadásul. Aztán ott voltak azok, akik tudjuk, hogy a fogukat csikorgatták, amikor elmondta nekik a példázatot a gonosz szülőművesekről, emlékeztek rá, mert tudta, hogy róluk mondja. Tudták, hogy róluk mondja, ők is megismerték. Különben nem csikorgatták volna a fogukat. Azért csikorgatták. Azt mondja, a világban volt, a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Azért ennél drámai mondatot nehéz elképzelni, nem? Itt volt, ő az alkotó, ő a tulajdonos, és a világ még csak meg sem ismerte, nem az, hogy döntött róla, a nagy többség hagyta, hogy elmenjen mellette. Ez a lehetőség és ez az alkalom. És itt jön a fokozása a gondolatnak a 11. versben, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Hát az övéi tudjuk, hogy mit jelent, akiktől méltán várhatta volna, ez az ő népe, tehát ő idejött. Ennyire mehetett volna Kínába is, mert biztos akkor is sokan voltak, hogy ott valami komoly misszió, bocsánat, hogy ilyet mondok, de hogy ehhez képest, mert itt a hangsúly az övéim van, hogy elvileg mehetett volna máshova, és hát nem lett volna nyilván értelme, azt mondja, hogy az övéi közé jött, mit várhatott volna ugye másoktól, és azt mondja, mi volt a baj az övéivel, figyeljétek meg, én most figyeltem meg, a 10. vers azt mondja, hogy a világ nem ismerte meg, ott az volt a baj. Az övéinél nem az volt a baj, hogy nem ismerték meg, nem fogadták el. Ez két külön dolog. Ezeknek más ró fel. Igen. És nem fogadták be őt. Egy eszembe jutott, amikor készültem ide, és írtam meg, hogy Laodicea üzenet. Felismeri Laodicea a mesterét? Felismeri. Befogadja? Hát nem azért van az ajtón kívül, mert befogadja. Tehát ugyanez a probléma. És ez világít rá az egyik legnagyobb problémánk, hogy nem elég tudatilag felismerni Krisztusban az Isten fiát, elismerni őt ennek, vallani őt ennek, képviselni őt ekként. A döntőpont az, ami ott van a Laodiceai levélben, hogy kinyitod az ajtót, vagy nem nyitod ki. Megelégszel a róla alkotott ismeretekkel, vagy nem nyugszol, amíg közösségre nem jutsz vele. Jusson eszünk be ez a mondat, az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Ma kik az övéi? Szeretnénk hozzátartozni, ugye, ahhoz a csoporthoz. Akkor viszont nekünk is fel kell tenni a kérdést, hogy nehogy megismételjük ugyanezt a hibát. Mi felismertük, de hogy befogadjuk-e, ez a következő kérdés. Annál is inkább, mert így folytatja a 12. versben, valakik pedig befogadák őt, ezek szerint voltak, tudjuk, hogy voltak, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Olyan csüggesztő az előző két vers, nem? Hogy a világ nem ismerte fel, az övéi nem fogadták be, és olyan megnyugvás, egy kicsit gyógyír ez a vers, hogy azért ez nem kivétel nélkül volt. Azt mondja, hogy voltak, akik befogadták, és azok mit tapasztaltak? Nem akármit ígér nekik, azt mondja, hogy Isten fiai legyenek. Emlékeztek a Jelenések könyve, 21. fejezet 3. vers az, amelyik azt mondja, hogy aki győz örökségül nyer mindent, én annak Istene leszek, és az fiam lesz nekem. Ez az ígéret? Ez az ígéret. Isten fiai vagyunk, Krisztusnak a testvérei, azt mondja, hatalmas dolog, de figyeljétek meg, hogy a legtöbb helyen a Biblia ezt úgy ígéri meg, mint az elfogadások, befogadás, az örökbefogadás, bocsánat, hogy olyan egyfajta státusz, hogy Isten elfogad bennünket. De itt nem erről van szó. Itt azt mondja, hogy hatalmat ad azoknak arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Ha Isten a maga hatalmával tesz a fiává csak, akkor miért adná nekem azt a hatalmat? Mire akkor? Értitek, hogy itt valami el van rejtve, tudnék az, hogy felruház bennünket azzal a lelki hatalommal, azzal az erővel, aminek a révén mi olyanokká válhatunk, hogy ő méltán nevez bennünket a fiának. Érthető, ugye? Tehát... Itt a legnagyobb ígéret van, nem az, hogy hát figyelj, egyszer úgy, ahogy vagy, valahogy vagy, de az Isten el fog fogadni Isten fiának, hanem azt mondja, hogy Isten képessé tesz téged arra, ha befogadod őt, a világosságot, akkor olyan hatalommal ruhálsz fel, amivel felül tudsz kerekedni a természetes életednek, a természetes késztetésein, és egy olyan életre tudsz eljutni, aminek a révén, aminek köszönhetően Isten méltán nevez a gyermekének, mert hasonlítasz mostantól az atyára és az idősebb testvérre. próbálom többféleképpen mondani, csak sehogy sem találom, úgy, hogy szeretnénk, de szerintem érthető, nem? Tehát itt ő azt hangsúlyozza, nem egyszerűen a státuszváltozás tényét, hanem a nagy titkot, a nagy ajándékot, hogy felruház bennünket ezzel a hatalommal, hogy az Isten fiaivá legyünk. És aztán így folytatja itt a 13. vers, akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek. Tudnék, az egész világra az első fele igaz, hogy így születnek az emberek, de azt mondja, hogy mihelyt valaki befogadja a világosságot, ott valami új dolog történik. Az újjászületés tapasztalata, a megváltozott élet, amiről az előző vers is szól. Győzni tud az ember a saját énje fölött, a saját hibái fölött, és azt mondja, hogy innentől kezdve igaz rá, hogy Istentől született, felülről. Ugye a világon az emberiség szaporodik, megvan ennek a biológiai törvényszerűség, ezt is Isten helyezte bele és működteti, de ezt nem nevezhetjük felülről születésnek. Emlékeztek rá, hogy azt mondja, hogy Isten a maga képére teremtette Ádámot, Ádám pedig, az elbukott Ádám, a saját képére nemzett gyermeket. Ha nem lett volna változás, akkor a matematika tranzitivitás elve szerint, akkor mondhatnánk, hogy ha Ádámot Isten képére teremtették, akkor Ádám, amikor a saját képére nemzett gyermeket, akkor az Isten képére nemzett egyúttal. De nem. Mert közben történt valami. Ő már nem volt képes Isten képére nemzeni, és azóta is ez zajlik a mi világunkban. És itt van egy hatalmas vers, ez a 14. vers. Ugye elgondolkoztam ezen a készülésen során, hogy ugye a János 3.16 a nagy igéje a Bibliának, mindenki ezt ismeri. Azért nekem az a véleményem, hogy ez a szakasz erősen betegszik. Ünnepélyességben, horderejében, mondandójában azzal. Itt is, amit mond a 14. vers, az olyan csodálatos. És az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk. És láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Szóval milyen ereje van ennek a mondatnak? És valaki úgy írja, hogy ő szemtanú volt. Tehát ezen van a hangsúly. Ugye nem azt mondja, hogy elmélet, hogy figyelj, én így tanultam, így adom tovább. Ezt tudom, ez a legtöbb, amit azt mondja, figyelj, én láttam. Emlékszem, egyszer azt mondta, hát sokan ismerjétek, mondom, Egervári testvér mesélt, hogy benne a seregben egyszer, mikor azt hiszem pont vele történt meg, vagy valamik másik adventistával, 50-es évek, tehát nem annyira vallásbarát időszak, hívő emberként be kellett vonulni, és akkor megpróbálták megtörni, és akkor egyszer egy ponton behívatta a tiszt, és akkor mondta neki, hogy hallja, hogy maga, hallom, hogy maga hisz Istenben, és mondta, hogy nem. A tiszt is megkönnyebbült, hogy könnyebb dolga lesz akkor, és akkor mondta, hogy nem, én azt én tudom, hogy van. Tehát, hogy súlyosabb az eset, mert nem hisz benne, hanem tudja. Na most ez jutott eszembe, nem terveztem, hanem csak innen, hogy amit itt ír János, ő szemtanúként írja, azt mondja, hogy és mi láttuk. Figyelj, nekünk akárki akármit mondhat, mint a százados a keresztnél, nekem ott jut mindig ez eszembe. Amikor azt mondja, hogy bizony ez az ember Isten fiát, a bizony az minek szól? Figyelj, ezek ezt meg ezt mondják, nem érdekel senkit, én ezt láttam, bizony ez az ember. Ez úgy van, ahogy ő mondta, és nem úgy, ahogy ezek mondják. Olyan ünnepélyesen cseng ez a vers, és az ige testé lett, az az iga, amiről az elején szólt, az a világosság, hogy Isten meg tudta oldani, hogy megjelent számunkra látható módon a tökéletesség, az Isten fia. Testé lett, és azt mondja, nem csak testé lett, lakozott mi közöttünk. Itt élt. Azt hiszem, itt van az a szó görögből, hogy sátorozott, tehát, hogy ideiglenesen itt élt velünk és közöttünk. És azt mondja, hogy és akik szemtanúk voltak, azok, igen, bocsánat, még ideértem magamnak, hogy azért nem nagy dolog az, hogy az Isten eljön az emberi világba. Nagyon különös ez, mert nekünk ez egy megszokott tény, a hitünk része. De azért nem természetes. És figyeljétek meg, hogy tódulnak az emberek, hogyha valami híres ember megjelenik valahol egy helyen, akkor mennek, még autogramokat is kérnek tőle, ugye van ez szokás. Legyen a sportoló, politikus, vagy valami zenész, vagy tudom is. Itt az egész világnak ide kellett volna figyelnie. És nem ismerte fel őt. Azt olvassuk. Pedig testéret lakozott közöttünk, és János leírja azt, hogy akik látták, mert ő is látta, mert mi láttuk, azt írja, azokat mi ragadott meg benne. Ugye itt várnánk, hogy hát valaki, aki látta, akkor mondja meg, hogy magas volt, vagy nem. Szőke volt, vagy nem. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de olyan érdekes, hogy sehol a Biblia egy véletlen utalást nem tesz a külső megjelenésére. Ez olyan különös, nem? Hát itt aztán tényleg megtehetné. Ahogy a születéséről sem mond semmit. Hát hány datálást olvastok az Ószövetségben, nem? Napra vannak datálva a dolgok. Jelentéktelenek dolgok. Nem. A születését nem tudjuk. Azt se tudjuk, hogy ez így van. Annak van még egy plusz oka is, így van. De ugye ez már történelem, ezt leírhatták volna. János azt mondom, hogy olyan aranyos volt, meg szimpatikus, mondjuk hasonlított erre, akit majd a filmbe, hát valakit be kellett állítani nyilván a filmbe, ahhoz képest szerintem jól döntöttek. De a lényeg az, hogy azt mondja, hogy ő nem arról ír, hogy milyen, hogy nézett ki, hanem azt mondja, hogy láttuk az ő, a dicsőséget láttuk. Érdekes, hogy dicsőségre, ha a dicsőség szót halljuk, először mindig arra gondolunk, hogy van olyan fény, amit nem lehet kibírni, nem? Na de ők nem ezt látták, mert pont ez volt a lényeg, hogy olyan volt, mintha egy lett volna közülünk, de mégse olyan volt. És nem a fény különböztette meg. Az a kisugárzás, most bocsánat, amelyet utaltam nekem a filmben, ez nagyon tetszett, hogy az a fajta, tehát ahogyan ő, ami az a lényéből sugárzott. Így van, a szeretet, a vonzerő. Hát azért gondoljátok meg, hogy a gyerekek szívesen mentek hozzá. A betegek szívesen, a porosztók nem szívesen vetették rá a kezüket, benne van ez is különben ebben, de annyira jól megcsinálták ezt a jelentet is, tehát egy csomó dolgot én nem így képzeltem el, de ha őszinte vagyok, nem tudom máshogy elképzelni, mint hogy, tehát nagyon sok munkát beletettek ebbe a filmbe, amit ajánlottam nektek. Most csak véletlenül jutott eszembe, mert ez is benne van ez a jelenet, és én eddig nem így képzeltem el. És olyan kisugárzása volt a lényének, hogy volt, akit vonzott, volt, akit taszított, és ugyanaz a dologról beszélünk. Amit szoktunk mondani, hogy ugyanaz a lény befolyásolta Jánost arra, hogy megpuhuljon a lénye, ugye a mennydörgés fiát, Júdás meg egyre keményebb lett mellette. És azt mondja János, hogy mi ezt láttuk dicsőségnek. Tehát mi nem fényt láttunk, mi nem glóriát láttunk, meg ilyesmit láttunk, hanem mi olyan embert láttunk, akit még senki nem látott. És ennek oka van, mert ilyen még nem volt. És utána meg is mondja, egy kicsit részletezi, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az ennél súlyosabb állítást tenni nehéz. Tehát az, hogy valakiben az életében, a törekvésében, a kisugárzásában, a lényében, igazságban, most felejtsétek el a többit, csak hogy hangsúlyt tegyünk el, nem nagy dolog? Igaz, egyenes, becsületes ember, az egy ritkaság, azt meg kell becsülni. De hogy kegyelem, a mások iránti megértés legyen benne. Az önmagában megint ritkosság. A kettő együtt képzeljétek el. És itt van egy súlyosbító tényező, aki teljes volt egyelemmel sem. Figyeljétek, hogy mind a kettő meg lett volna benne. Ha ma valakiben mind a kettő megvan, valamelyes megvan, egy hívő ember meg kell, hogy legyen. Az már nagy dolog? Nagy dolog ez a kettő együtt. Részlegesen is. De azt mondja, hogy ezzel volt teljes. Ez volt a lényébe. Ez árad belőle. Hogy előttem van, hogyha valamiben töltesz valamit a csap alatt, és amikor tele van, és onnantól már csak kifelé tud jönni. Valami ilyesmit értek át a kortársak, nem? Milyen lehetett, hogy nem tapasztalták meg azt, amikor fárad és fogy a türelme? Ez nálam sajnos meg lehet tapasztalni. Általában biztos nem, de volt egy sáfársági konferenciánk ma egy hete, én voltam a fordítója a divízióm sáfársági osztályvezetőjének, és aranyos volt, elmondta, hogy hát ugye általában ezen a helyen azok állnak, akikről azt gondolják, hogy szentebbek, mint a többiek, azt mondja, és hát ő is tud ilyen benyomást kelteni, valahogy így mondta. És mondja azt, hogy ha látnátok hétfő reggel, amikor viszem a gyerekeket az iskolába, és azt mondja, hogy akkor nem vagyok ilyen szent, hogy ott türelmetlenkedek, hogy már annyiszor megmondtam, hogy félkor indulunk. Ezt mondja, eljátszott egy olyan jelenetet, ami nekem nagyon ismerős volt, megmondom őszintén. És ugye ezen sokszor nevetünk, mert azért annyira mi nem különbözünk egymástól a hibáinkban, meg a körülményeinkben. Most képzétek el azt, akinél ilyet nem lehetett észrevenni. 3,5 év alatt. Tudjuk, hogy az előző 30-ban se, de most a tanítványokról beszélünk. Teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Nem hibázott. Nem tudott más kijönni belőle. Annyira csodálatos ez a vers, nem? És az a félelmetes, hogy hogy lehet leírni egy olyan tapasztalatot, ami egy háromdimenziós, egy az Isten fiával szerzett találkozás, 3,5 év, és neki le kell írni szavakba. És a Szentlélek ezeket a szavakat adta Jánosnak. És tudjuk, hogy megragadta őt. Igen, ide is ide írtam magamnak, hogy nekem ez volt a csodálatos ebben a filmben, amilyen soha hasonlót nem láttam, hogy egy barátságos, egy szimpatikus, egy vonzó, egy olyan kisugárzású Krisztus jelenik meg benne, és annyira jó, amikor azt mondja, hirtelen akartam mondani, ki volt a fügefa alatt? Filip, köszönöm, igen, bocsánat, fáradt vagyok, Filip, mikor találkozik vele, és akkor íme egy igazán izraeliti, akiben hamisság nincs, és hát honnan tudod, tehát nem is ismersz, és akkor mondja, hogy áttalak a fügefalat. De ez ahogy elmondja neki, tehát mindig olyan bátorító. Tehát nem tudom, hogy hogy tudták ilyen jól megrendezni, nem tudom más, hogy azt, hogy Jézus nem volt soha ilyen megoltó, a szigorú, tehát inkább a serkentette a lelket az életre a kisugárzásával, teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Hát melyikünk ne szeretne egy olyan ember közelébe lenni, aki teljes kegyelemmel és igazsággal. És talán így folytatja, maradva a témánál nyilván a gondolatmenetet János, teljes volt kegyelemmel és igazsággal, és az ő teljességéből, amiről most beszélt, abból vettünk minnyáján kegyelmet is, azért, hogy kegyelmet nyerjünk, ugye a kegyelemért így írja. Olyan érdekes, mert eddig csak egy külső csodálatnak is megfelel, hogy csodálom, hogy van ilyen, és jó látni ilyet, de azt mondja, hogy ez élet-halál kérdése, ez a kegyelem, ami nála van. Azt mondja, abból a kegyelemből, amit láttunk másokra áradni, mi is abból részesültünk. Azért gondoljátok, hogy ezt az a János írja le, aki mennydörgés fiaként kezdte az életét, és amikor az evangéliumot írja, akkor abban a stádiumban van, mint a Jánosi levelek szerzője. Meg lehet változni? Ti nem vagytok úgy néha, hogy nem hiszünk az emberek megváltozásában? Igen, köszönöm, Bandi, azért szeretek itt költői kérdéseket feltenni, mert mindig megadod a jó válaszokat, de tényleg így van. Általában nem hiszünk az emberek megváltozásában, én azt látom, ha őszinték vagyunk. Lehet, hogy más mondunk, de azért titkon nehéz, nehéz hinni. Az már a hitnek egy előrehaladott stádium, amikor rájunk, hogy már sajátunkban sem hiszünk. Ugye értitek, miért mondom ezt, most nem bizony, de tényleg így van. Mert eleinte a többiekben kételkedünk. Aztán idővel, ha nem haladunk, akkor már magunkban is. Azt azért el kell mondjam, hogy aki nem akar, aki eltökélte magát, az nem fog. Ezzel a Krisztussal találkozott Júdás is. Azzal, aki teljes volt kegyelem és igazsága. Júdás pont ugyanazt látta, amit János lényegében. Találkoztak vele a farizeusok, és nem hatott rájuk. Tehát ez nem úgy megy, hogy ha tetszik, ha nem hat. De ha van benned egy nyitottság, ha nem zárod be az ajtót, ha engeded, ha megnyitod az ajtót, megint Laodicea üzenet, ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, akkor vele vacsorálok, és ő én velem, és nyer kegyelmet is kegyelemért. Ugye ide írtam magamnak egy személyes vonatkozás, János azt írja, hogy az ő teljességéből vettünk mindnyájan kegyelmet is kegyelemért. Ők vettek, tehát a 11 igen, a 12. az nem. Mi a helyzet velünk? Ugye azt ki kell, hogy mondjuk én is ideírtam magamnak, hogy ő nem azért jött, hogy mutogassa, hogy ilyen, amikor valaki teljes kegyelemmel és igazságban, mint némelyik rosszul sikerült hívő ember, hogy kérkedik vele, vagy a farizeusok, hanem ő azért jött, hogy ossza. Jöjjön én hozzám, vegyen ingyen, ugye az élet vizének nevezi, de hát nevezhetjük kegyelemnek is. Azon múlik, hogy elfogadod-e, fogadd el és becsüld meg. Rajta van a filmen a 8. fejezet is János evangéliumából a parázna asszony. És amikor mondja, hogy az vesse rá az első követ, aki közületek nem bűnös. Nagyon érdekes különben filmen ábrázolva jeleneteket meglátni, tehát hogy emberek vannak, emberek reagálnak. Tehát ez is egy haszna egyébként ennek, hogy vizualitást is kap, hogy... Tehát nekünk ezek sokszor absztrakciók, ezek a szavak már kívülről tudjuk, nem képzeljük magunk elé jelenetet, de ott emberek voltak, emberekre hatott, embereknek kellett elengedni a követ a kezükből. Itt a filmben is van, már ott volt, látszott, hogy készül, és olyat tudott mondani Jézus, hogy nem volt egy rajongója Jézusnak, de elengedte a követ, nem tudott más tenni. De tudjátok, már nektek is mondani, hogy boldog idők, amikor az emberek még szégyelték magukat és elmentek, János 8-ba. Ha másokszor lehet, hogy nem így lenne. Még egy pici türelmet kérek, pont jól jövünk ki időben, és úgy látom, nem tudtam felvenni, egy kicsit sajátos most ez a téma, meg feldolgozás, de talán nem baj, úgy látom rajtatok is, mert nekem sokat jelentett. Azt mondja, a 17. vers, ez az utolsó előtti, tehát 18-ig fogunk elmenni, mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett. Nektek is feltűnik, nem? Hogy... Hát milyen pontos szövege van ennek? Mármint az igének, megint. Azt mondja, hogy... Ugye azzal hadd kezdjem, hogy két dolgot mond, ami az emberek fejében általában egymást kizáró. Tehát vagy törvény, vagy kegyelem. Nem? Hát ez... Nem mondja, hogy ellenben, jó, van egy pedig, de a pedig az azt jelenti, hogy mondok valamit, és még amellett mondok valamit. A Bibliában tudjuk, hogy a kettő nem zárja ki egymást. Mi a legerősebb igéje ennek? Máté 5.17. Nem azért jöttem, hogy eltöröljem, én, aki kegyelemmel és igazsággal teljes vagyok, hanem hogy betöltsem. A törvény marad. Ne gondoljátok, ugye így kezdi. Szoktam mondani, hogy nem azért mondta, hogy ne gondoljátok, mert amúgy se gondolták. Azért mondta, hogy ne gondoljátok, mert mindezt gondolták. Mindenki ezt várta. Ahogy ma is mindenki így akarja érteni, hogy figyelj, ha kegyelem van, akkor ugye az azt jelenti, hogy nincs törvény. Nem, félreérted. A kegyelem az másról szól. Az nem a törvény ellenében van. És elmondja, hogy hogy volt. Azt mondja, hogy a törvény az Mózes által adatott. Azt mondja, hogy nem Mózes adta, pontos a szöveg. Valaki adta Mózes által, de nem Mózes találta ki. Tehát Jézus megmondta, hát ki volt az a valaki, hát ugye Istenre gondol. Azt mondja, hogy ti a törvényt Mózes által kaptátok, mondja János, vagy mi, ugye mondhatja így is ő, mert ugye mondhatja. Az igazság ellenben a kegyelem és az igazság, az, amivel Jézus teljes, az Jézus Krisztus által lett. A törvényt el tudjuk mi magyarázni másoknak? El is szoktuk, nem? Tehát az elméletileg átadható. A kegyelme, az igazság, az más természetű. Azt te nem tudod így áttolni fejből fejbe. Annak van egy természet fölötti útja. Azt mondja, az lett. Nem tudom, én így értem, de mondjátok meg, ha ti máshogy nem. Hogy egyik adatot, azt átadhatja ember embernek, Mózes is átadta nekünk. A kegyelem és az igazság, az lett. Azt még Mózes se tudta átadni. Mózes egyszer próbálkozott hasonlóval, ha én jól értem, amikor azt mondta, hogy ne ezeket töröld ki, hanem inkább a könyvedből. Az végül is az a kegyelem lett volna, nem? Meg egy jót áll az igazság jegyében. Azt mondta Isten csak, hogy ez nem működik. Emlékeztek erre? Igen, igen. De most ez hirtelen jutott eszembe, de szerintem ez ideillő, hogy Mózes annyit tudott tenni, hogy átadja a törvényt és tanít. De kegyelmet, igazságot még általa sem tudott az Isten. Az csak egy valaki által tudott. Jézus Krisztus által, aki által ez lett, és ez olyan csodálatos. Ez is egyezzétek meg, ha jól látjátok, hogy adatott, és lett. És erről marad le a világ, mert nem fogadta be. Miután nem is ismerte fel. Ez a félelmetes. És az utolsó vers, amit mára gondoltam, és az időnk is ezt engedi, az Istent soha senki nem látta. Az egyszülött fiú, aki az atya kebelében van, az jelentette ki őt. Annyit tennék hozzá, amit mond, hogy aki látott engem. Nem tudom, mit szóltok, azért én azt javasolom nektek, én most is úgy vele, megmondom őszintén, hogy készültem is ide hozzátok esze. Most elolvasva is hatott rám, de ezt akárhányszor olvasom, ez újra hat. Ez oda-vissza köt, kapcsolódik, meg amit most is mondok, a más igék egymással. Azt mondja, hogy egy tényt megállapít, az Isten soha senki nem látta. Ez tény. De mégis egyenértékű tapasztalatunk van vele, mert az egyszülött fia, aki az atya kebelében van, aki nem szakadt messzire tőle, aki olyan, mintha az atya jött volna el hozzánk, majdnem. Nem, de majdnem. Azt mondja, hogy ő az, aki kijelentette őt. De nem úgy, hogy üzent Ábrahám által meg profétákat, azt mondja, hogy úgy jelentette ki, hogy ide jött közénk. Kedves gyülekezet, ha az akkoriak úgy találkoztak volna Jézussal, hogy Ábrahámnak megjelent, tudjátok, hogy ő beszélt vele, tehát akkor a két angyal megy a Szodoma Gomorra pusztításakor, az is nagy dolog lett volna. De az, hogy Jézus egyszerűen megszületett itt, köztünk, félig emberként, felnőtt, mint egy gyerek közöttünk, hát igazán a miénk volt, igazán köztünk volt, lakozott közöttünk a szó legteljesebb értelmében, hát ennél jobban kijelenteni nem lehetett volna. És gondoljátok meg, hogy a Názáretieknek milyen kiváltsága volt. Így van. De mondjuk Názáretben hosszabban időzött, és ott mit csináltak a Názáretiek egyszer? Le akarták lökni egy szikláról. Emlékeztek rá? Mert le akarták lökni. Most eszembe jutott, bocsánat, erről is most friss még az élményes, hogy a filmben az is benne van, amikor el akarják fogni, akkor azt hiszem a templomba, hogy megöljék, és nem sikerül. És ezt is, ahogy elrendezték, tehát ez hogy történt ott a tömegben, hogy egyszer csak nem volt. Keresték, és nem volt. Jobban el tudjuk képzelni a momentumokat, tényleg javaslom nektek, hogy érdemes megnézni egyszer. A lényeg az, hogy azt mondja ez a szakasz, hogy Isten meg tudta oldani azt, hogy ami lehetetlen volt, hogy a bűnös ember a mindenható Istennel érintkezzen. Ez, ami lehetetlen volt, ezt az Isten megoldotta teljes értékűen úgy, hogy mintha láttuk volna az Atyát azáltal, hogy az ige testélet lakozott közöttünk, láttuk az ő dicsőségét, mint az Isten egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Micsoda lehetőség volt a találkozásra a világnak, micsoda lehetőség volt a találkozásra a kortársaknak. Az ember úgy van vele, hogy hát nem hiszem el, hogy aki egyszer is látta, hogy nem maradt a híve, és hogy nem vált keresztényé, nem? És voltak sokan, tudjátok, János 6, amiről beszéltünk, hogy tömegek hagyták el. Döbbenet, hogy meg tudott történni. A kortársak elszalasztották a nagy találkozás lehetőségét. Szerencsétlen Pilátus, ő látta is, érezte is, de nem tudott dönteni, nem mert. Ma is sokan elszalasztják ezt a lehetőséget, és én abban látom a kiváltságunkat, hogy mi még élünk, mi még dönthetünk mellette, mi még megismerhetjük ezt a fajta közösséget ő vele. Nekünk az Isten az eddig életünkben megadta azt, hogy annyi mindent tudhatunk. Nem haragusztok, hogy ezt a hasonlót hozom, nem terveztem, most ez jutott eszembe, mi páli helyzetben vagyunk. Pál apostol sok mindent tudott a Bibliából? A megtérés előttről beszélek, de hát nehéz lett volna annál többet tudni, amennyit ő tudott. Csak olyan, mint amit már mondtam, mint a legó, hogy nem a helyén volt a kocka. De 3 napig vakságban volt, ott az Isten újra rakta a dolgokat. Hát azért utána eléggé potens személyiség volt a képességeit és a tudását tekintve a kereszténység történetében, párját ritkítja. Kedves gyülekezet, nehogy félreértsetek, csak úgy érzem, hogy ilyen tekintetben hasonlítunk, hogy rengeteg ismeret van nálunk már felhalmozva, akik évtizedek óta tanuljuk ezeket, de valahol, mintha arra várna a dolog, hogy aktívvá váljon és ütőképes és összerakottá. Most az jutott eszembe hirtelen, hogy ezt mondtam, mint a, nem tudom, hogy ki beszél közöttek nyelveken, van a passzív meg az aktív nyelvtudás, tehát, hogy valaki tanult egy nyelvet, ha beszélnek hozzá, még meg is érti. De az, hogy ő megszólaljon, összerakja a mondatokat, az egy külön, az egy másik fejezet, az egy másik szakasz. Egy kicsit ezt érzem a mi hitünknél is, hogy rengeteg passzív ismeretünk van, gazdag vagyok, meggazdagodtam, audícia, de hogy mikor válik ez olyanná, hogy örök életre buzgó víznek útfejelez bennünk is, ahogyan azokban volt. Mikor lesz az, amikor elmondhatjuk majd Jánosról, és mi láttuk? Jó, mi hitben láttuk, de láttuk, és nem hagy minket nyugodni. Pál apostol azt mondja, Krisztus szerelme szorongat minket. Pál apostol találkozott Krisztussal?
Igen.
Hát, ha úgy veszem, igen. Igen, de nem, személyesen nem. Ezért kérdezem. Tehát, hogy az, amit János ír, hogy és mi láttuk, az Pálnak nem adatott meg. Ő neki máshogy. Tehát, én most, bocsánat, nem jól kérdeztem, de én így értettem. Tehát, hogy a személyes, a hétköznapi értelmevet nem adatott meg. Ehhez képest azért elég motorizált személyiség volt a szolgálatban. Mert önála is hatott az, hogy megismerte Krisztust, nem látva a földi Krisztust, de találkozva vele. És nekem az a kívánságom, hogy a ti számotokra is új fényében világosodjék meg ez a szakasz, ez a bevezető. Én azt gondolom, hogy a János evangéliumának a prológus, ezt így hívják, a bevezetése, ez a Biblia semmilyen más részéhez nem hasonlít. Semmilyen tekintetben. Műfajilag se igazán, tartalmilag se, ünnepélyességbe se. Ez olyan, mint egy himnusz. És én azt kívánom, hogy valahol ez éljen bennünk szövegszerűen is, tehát elevenen, rüktetően, de még inkább azt kívánom, hogy mi is azon az oldalon álljunk, mint János apostol, aki megtapasztalta, aki meglátta, aki a hatása alá került, aki nem tud és nem is akar szabadulni ez alól, és vele szeretné élni az életét. Amen.